sikerül összeraknunk a mozaikot, hogy hogy is működik valójában a medvetó. A nyári eredményeink ismertetésekor felvetettük azt az ötletet, hogy esetleg az történhet a medvetóban, hogy a felső vízréteg egyre vastagabb lesz, az alsó sós vízréteg egyre vékonyabb lesz, tehát a kettő közötti úgynevezett haloklin réteg, amelyik a felső édesebb és az alsó töménysós vízréteg között van, az a sós vízréteg rovására lefele tolódik, ezáltal a tó sót veszít, és mivel ez a haloklin réteg itt történik, tulajdonképpen itt valósul meg a heliotermia jelensége, hogyha ez nagyon alul van, nagyon mélyen van, a napsugárzás kevésbé tudja felmelegíteni, így a tó heliotermiája szép lassan elvész. Ez nyáron még csak egy hipotézis volt, egy ötlet volt, azóta ez sikerült a Budapesti Eötvös Loránd Tudományi Egyetem Kármán laboratóriumában kísérletileg is igazolni, sikerült elméleti számításokkal igazolni, illetőleg a számítógépes szimulációk is kihozták ezt az eredményt. Tehát magyarán az történik a medvetóban, hogy átfolyik rajta egy édesvízű patak, ez az édesvízű patak összeszed valamennyi sótatóból, ezáltal a tó sót veszít, de nem az történik, hogy a koncentrációk változnak meg a felső meg az alsó rétegben, hanem a két réteg határa tolódik egyre lejjebb és lejjebb. Már nyáron felvetettük azt az ötletet, hogy ezt sópótlással vissza lehetne fordítani, ez egy természetes folyamat, tehát ezt nem egy emberi beavatkozás szülte, vagy nem azért van ez, mert a tavat esetleg rosszul tartaná karban, a tó nagyon szépen karban van tartva, ez egy természetes folyamat sajnos. Egy idős helyi vállalkozó fölhívta a figyelmünket a Géra forrásra, hogy elemezzük ki, és valóban kiderült, hogy a Géra forrás összetétele nagyon hasonló a medvetó összetételéhez. Tehát a sópótlást azt meg lehetne oldani a Géra forrásból is. Ennek a forrásnak annyira magas a sókoncentrációja, és annyira bő a vize, hogy néhány év alatt pótolni lehetne azt a sómennyiséget, amelyik a medvetóból egy évszázad alatt elveszett. Amennyiben a haloklin réteg följebb kerülne, körülbelül egy 3/4 méterrel, már sokkal érezhetőbb lenne a heliotermia. A mostani hangradaros vizsgálatok, szonáros vizsgálatok azt a célt szolgálták, hogy pontosabban megismerjük a haloklin réteg helyzetét. Egy csónakhoz, amelyik előre halad, rögzítünk egy hangkibocsájtó és hangvevő berendezést, és a visszhangból ez a berendezés képet tud alkotni. Az egyik meglepetés számomra az volt, hogy a tó mélyén találtunk egy kisebb erdőt, amelyik ráadásul pont ottan a strand környékén van, ahol a turisták beszoktak ugrálni a tóba. Senki nem gondolta azt, hogy a lábai alatt egy szép kis erdő van, gyönyörű nagy, több méter magas fákkal a víz alatt. A másik meglepetés az az volt, hogy a tó egyik öble, pontosabban a medvebőrnek a jobb lába, hogyha kiterített medvebőrként képzeljük el a tavat, az egy külön kis ökoszisztémát alkot. Ottan a haloklin réteg majdnem egy méterrel feljebb van, mint a tó többi részén, mert a kettő között van egy víz alatti hegy, és ez a víz alatti hegy, ahol jóval sekélyebb a víz, ott körülbelül egy maximum másfél-két méter lehet, az elválasztja a tó nagy részének és ennek az öbölnek a sós vízrétegét. Tehát ez az öböl kvázi egy külön kis világot alkot. Tóban még két-három kutatásunk folyik. Az egyik ugye a tó hidrodinamikája, amelyik a tó esetleges megfiatalításának az elméleti előkészítését szolgálja. Természetesen mielőtt egy ilyen műveletet elkezdünk a tónál, egy körülbelül egyéves, nagyon intenzív kutatásra lenne szükség, jóval komplexebb berendezésekkel, amelyekkel a tó minden fizikai, kémiai paraméterét, a biofilmek állapotát, mindent mérni, fényképezni és regisztrálni lehetne, és ebben a csapatban geofizikusok, geokémikusok és hidrogeológusok is részt kellene vegyenek, amelyek a mi fizikus mikrobiológus csapatunkban nem vesznek részt. A másik kutatás, amit végzünk, az a tóban levő ulva algákkal kapcsolatos. Ezek az algák azért nagyon érdekesek, mert a jövő egyik táplálékforrásának tekintik őket. Magas a tápértékük, gyakorlatilag egy teljes értékű tápanyagot képeznek, nagyon-nagyon gyorsan növekszenek, és egy egész európai konzorcium alakult, amelynek mi is részei vagyunk, amelyik ezeknek az ulváknak a vizsgálatával, a tenyésztésük segítésével és tökéletesítésével foglalkozik. Még az az érdekességük ezeknek az algáknak, hogy egy baktérium által termelt növényi hormonra van szükségük ahhoz, hogy helyesen fejlődjenek, a morfogenézisük helyes legyen. Tehát magyarán az élővilág két országa, a növények és a baktériumok működik együtt az ulva algák fejlődése során, és ezek az algák a medvetóban április-májusban, júniusban szoktak úgynevezett bloomolni, tehát akkor nagyon-nagyon elszaporodnak. Ez megint egy természetes, egészséges folyamat, tehát ez nem azért van, mert a tó esetleg beteg lenne, de nagyon-nagyon érdekes tudományos szempontból az itt levont következtetések majd segíteni fognak szintén egy matematikai modell kidolgozásában, illetőleg abban, hogy az ulva algák tenyésztését tökéletesíthessük. Ezen felül jól ismert, hogy a medvetó, a szovátai iszap terápiának és a medvetavas terápiának jótékony hatása van a női meddőség bizonyos formáira. Itt hangsúlyoznám, hogy bizonyos formáiról van szó. Ennek a pontos okát senki nem tudja, de tény, hogy működik. Ennek az oka lehet részben pszichoszomatikus, tudnélik a orvosok szerint a meddőség vezető okai között szerepel a stressz, az életmód és a rossz táplálkozás is. Ha egy hölgy eltölt egy-két hetet egy kellemes, szép szovátai környezetben stressz nélkül, akkor az már önmagában már annak egy terápiás hatása van. De az, hogy konkrétan ezen felül még a iszapterápia és a vízterápia hogy segít, erre csak hipotézisek születtek, de pontosan senki nem tudja. No, erre dolgoztunk ki mi is egy újabb hipotézist, amire már az első nagyon előzetes, prelimináris eredményeink megvannak. Véleményünk szerint itt az történik, hogy a medvetó iszapterápiája és vízterápiája helyre rakja a hüvei, az endometriális és a cervikális mikrobiomot. A elmúlt néhány évben jelentek meg olyan tudományos publikációk, amelyek rávilágítottak arra, hogy mennyire fontos szerepe van a női nemi szervek mikrobiomjának, tehát abban élő jótékony baktériumok közösségének a női fertilitásra. Amennyiben ez a mikrobiom eltolódik egy rossz irányba, akkor az negatívan tudja befolyásolni a női termékenységet. És a feltételezésünk meg az előzetes eredményeink szerint szóváltán azt történik, hogy ez a mikrobiom elmozdul egy jó irányba egy ilyen terápia után. Tehát ezek azok a kutatások, amelyeket jelenleg szóváltán a medvetó kapcsán végzünk.
Tónak ez a változás, amiről beszélgettünk ugye a legelején, ez valahogy befolyásolja a gyógyhatását, a tónak a gyógyhatását?
Nem, a tónak ez a változása, ez már lassan 100 éve zajlik, és se 50-60 évvel ezelőtt, amikor először próbálkoztak ezzel a szovátai terápiával sikeresen, se akkor nem volt semmiféle negatív befolyása a terápiára, és most sincs. Iszap az pont olyan jó minőségű, a víz pont olyan jó minőségű, tetején levő édesvízű réteg az elmúlt 100 év során megvastagodott. Csapatunk szerint, amelybe sikerült meghívnom Európa, sőt a világ vezető heliotermiával foglalkozó szakembereit, a csapatunk szerint ezt részben vissza lehet fordítani.
Említette ezt a Géra forrást, ez hol található? Milyen távolságra van a tótól?
Legfeljebb egy olyan 1 kilométeres távolságra lehet a tótól. Egy nagyon tiszteletre méltó idős helyi vállalkozó hívta rá fel a figyelmünket. Ez mondhatni Szováta központjában van.
Kutatásokból kiderült az is, hogy milyen mély maga a medvetó, illetve hogy a ulva algákon kívül van-e más életforma a tóban.
A tó mélysége sajnos változik is. Egy óriási mennyiségű biomassa esik be minden évben a tóba. Gondolok itt elsősorban falevelekre, faágakra, de az egész levegő tele van, talán egy kicsit meglepő, de az egész levegő végül is tele van valamilyen szinten biomasszával. Én vitorlázó repülő pilóta vagyok, és előfordult velem, hogy 1500 méteres magasságban szembe jött velem egy bogáncs például. Előfordult már velem, hogy a Szent Anna-tó közepén fél méterre a iszap alól kihúztam egy tobozos fenyőágat. Tehát a levegőből nagyon sok anyag belehullik a tóba, és ez szép lassan tölti fel a tavat. Amikor a tó keletkezett, akkor a mélysége körülbelül 30-40 méter lehetett, pontosan nem tudjuk, mert nem voltak akkor még batimetriai adatok. Most már olyan 18-19 méter körül lehet a maximális mélysége. A mi új eredményünk ehhez képest annyi, hogy ezt a medvének a jobb lábát, amit mi csodaöbölnek, Magic Bay-nek nevezünk, kis víz alatti hegy elválasztja a tó többi részétől, és ezt a eddigi batimetriai adatok nem tartalmazták. Igen, a tóban nagy számban élnek sórákok, ami egy meglepő eredmény volt számunkra, egy új eredmény, hogy a tó haloklin fölötti részén, a tófenéken nagyon érdekes cianobakterium biofilmek élnek, amelyekben még kovamoszatok is vannak. A cianobaktériumokról azt kell tudni, hogy azok olyan baktériumok, amelyek képesek fotoszintetizálni, tehát képesek fotoszintézisre. Zöld vagy kék színűek, a medvettavas cianobaktériumok zöld színűek, és ezek gyönyörű, szép zöld tőnyegeket képeznek a tó iszapján, a haluklin réteg fölött, és ez a zöld réteg hónapról hónapra változik. Különösen érdekes ez a réteg szeptember és január között, amikor egy nagyon érdekes, ilyen lyukacsos, retikulált mintázat alakul ki rajta, és ez a mintázat folyamatosan változik, ez az egyik kutatási témánk. Ebben a biofilmben kovamoszatok is vannak, amelyekről annyit kell tudni, hogy a levegő, amit belélegzünk, annak az oxigén tartalmának körülbelül a fele kovamoszatoktól származik, tehát nagyon hálásak lehetünk a kovamoszatoknak is, hogy van mit lélegezzünk. A haluklin réteg alatt, tehát ahol kezdődik a nagyon-nagyon sós víztömb, ott főleg zöldszín baktériumok élnek, amelyek abban jeleskednek, hogy a tó alsóbb rétegeiben és fenekén, az iszapjában keletkező kénhidrogént alakítják át kénné. Tehát ők ugyanúgy lélegeznek kvázi, tehát egyfajta fotoszintézist csinálnak, csak a fotoszintézis egy adott lépéséhez nem H2O-t, hanem H2S-t használnak föl. Ezért nincs kénhidrogén szaga tó körül, mert ezek a fotoszintetizáló zöld kénbaktériumok, amelyek a haluklin réteg alatt élnek, ezek megeszik a kénhidrogént. A haluklin alatt egyébként csak alacsonyabb rendű mikrobiális élet van, tehát ott magasabb rendű élet a nagyon reduktív környezet és a magas kénhidrogén koncentráció miatt nincsen. Nekem az egyik álmom az, hogy egyszer épüljön egy olyan víz alatti alagút, amit valahol akár a tó sarkán, a strandnál belógatnánk a vízbe, és ez az alagút, hogyha lemenne legalább 5-6 méter mélyre, akkor a kedves turisták megcsodálhatnák a haluklin réteget, ahol hirtelen elsötétül a világ, mert a zöld kénbaktériumok megeszik, elnyelik a fényt. Meg lehetne csodálni éjjel egy lámpával a sórákokat, amelyek oda gyűlnek a fényre. Amikor éjszakai merüléseket csináltam a medvetóban, nagyon kedves volt, odajöttek a sórákok, és ott engem csipkedtek meg minden, vagy csiklandoztak inkább. És magának a haluklin rétegnek a szerkezete nagyon érdekes, ahogy ott mindenféle dolog úszkál, ami ugye beesik a tóba, a hirtelen sűrűség növekedés miatt ott lebegni kezd. Tulajdonképpen ezért tudjuk szonárral is vizsgálni a haluklin réteget, mert a szonár az nem a sós vizet látja, hanem azt a biológiai trutymót látja, ami a fákról belehullik, és akkor ott egy időre megáll, aztán meg süllyed esetleg lejjebb tovább a tó fenekére. Tehát a hangradar tulajdonképpen azt látja. Egy ilyen plexi alagút vagy üveg alagút egy csodálatos élményt nyújthatna a turistáknak.
Ez megvalósítható lenne?
Talán nagyon könnyen nem, de viszonylag könnyen megvalósítható lenne a medvetóban. Egy picit nehezebben lenne megvalósítható a gyilkostóban, de ott még csodálatosabb látványt nyújtana a halott erdő. Rengeteg technikai probléma merül fel nyilván egy ilyen alagút elkészítése során, de ezeket átbeszéltük már egy magyarországi cég a vezetőjével, amelyik a Tiszatónál csinált egy hasonló munkát, amelyik a Kampónánál, illetőleg a Biodomnál is végezi ilyen munkálatokat. Nyilván a technikai részletek nem biztos, hogy érdeklik a kedves hallgatókat, itten ennek az alagútnak valószínűleg kivehetőnek kell lennie, hogy tisztítható legyen, működés közben is tisztítható kell legyen. Meg kell oldani azt, hogy ha esetleg valaki pánikot kap, vagy klausztrofóbiás lenne, vagy valami, akkor gyorsan ki lehessen venni. Meg kell oldani azt, hogy a kedves turisták minden irányba szétnézhessenek, élvezhessék a látványt, amire több megoldást is kidolgoztunk. Tehát nyilván nem egy egyszerű feladat, de egy nagyon szép feladat, és a világon egy egyedi élményt nyújtana a medvetavat meglátogató turistáknak. Én egy körülbelül 6-7 méter hosszú alagútra gondoltam, vagy inkább hengerre, amit függőlegesen vagy fertén be lehetne engedni a tóba, egy daru szerkezet tartaná. Ez egy viszonylag szerény költségvetésből kivitelezhető lenne. Egyszerűen ebbe vagy egy csigalépcsőn, vagy egy elektromos lift segítségével le lehetne ereszkedni, és ott meg lehetne tekinteni, hogy mi van a haluklin alatt, mi van a haluklinnál, mi van a haluklin fölött. Este adott esetben lámpák segítségével is oda lehetne csalogatni a sórákokat.
Tehát akkor azt jelenti, hogy lépéseket már tettek ebbe az irányba? Talán egyszer megvalósuljon ez az alagút?
Új ötletnek van egy úgynevezett TRL szintje, Technology Readiness Levelnek hívják. Hát mi mondjuk, hogy a kettes, vagy jó esetben a hármas szinten vagyunk ebben. Ez egy, ha jól emlékszem, 12-es skála, hogy a koncepció megvan, és a legfontosabb tervezési lépései 2-3 koncepciónak a durva nagyvonalú tervezési lépései megvannak.